Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra kijelölte, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapra. Megírva találjuk a Filemonhoz írt levél negyedik versétől a 21-ig a következőképpen. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgád, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban, nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Amen. Kedves rabszolgatársak és rabszolgatartótársak! Mivel ez a levél nagyon ritkán áll előttünk, és talán ki is esik a tudatunkból, hogy egyáltalán az Új Szövetségben található, ige hirdetésre végképp ritkán áll előttünk, ezért most engedtessék meg, hogy a sok részlet között, téma között, amely mind-mind hasznos lehetne, mégiscsak egyre koncentráljak, hiszen a többit igazából megtaláljuk máshol is, más levelek kapcsán is, de ennyire direktbe a rabszolgaság kérdése tulajdonképpen csak itt kerül elő, és ilyen módon ez a mai ige hirdetés éppen ezért megpróbálja körüljárni ezt a kérdést. A rabszolgasággal kapcsolatos kérdéseket vet föl egy korábban is már emlegetett könyv Lee Strobeltől, a Jézus dosszié, amelynek az egyik fejezete Jézus isteni tulajdonságai között az erkölcsi tökéletességet feszegeti. Csak fölidézem, hogy ez a könyv úgy keletkezett, hogy egy oknyomozó újságíró elhatározta, hogy megcáfolja a kereszténységet, és utána jár mindenfélének ezzel kapcsolatban, fölkeresi a különböző szaktekintélyeket Amerika szerte, elbeszélget velük, riportot készít velük, és hát azokból megpróbálja aztán ezt a cáfolatot bemutatni másoknak is, és a könyv vége az lett, hogy maga is keresztényé lett, mert arra jutott, hogyha ugyanazokat a módszereket, amiket ő megszokott az oknyomozásban, végig vesszük, akkor az pont arról győzi meg, hogy igaza van a kereszténységnek. Nos, hát ezek a kutatások között a 9. fejezetben így az isteni természetnek az erkölcsi tökéletességre vonatkozásait feszegették, és záró kérdése volt tulajdonképpen Carson professzor felé, aki egy teológus, hogy hát végül is hogy van ez, hiszen hát sokan támadják Jézust azért, hogy ő nem lehetett Isten, nem lehetett tökéletes erkölcsileg, hiszen egy ilyen erkölcstelen és borzasztó dolgot, mint a rabszolgaság, nem akart megszüntetni, hanem szó nélkül elfogadta azt. Szerte a római birodalomban rengeteg rabszolga volt, és nyomorúságos körülmények között éltek. Hát hogy lehetséges az, hogy aki tökéletes, aki az isteni irgalmat és szeretetet hozza ebbe a világba, az nem lép fel ellene? Hogyan egyeztethető tehát össze Isten szeretetével az, hogy Jézus eltűrte a rabszolgaságot, és nem lépett fel ellene? Mit feleljünk erre? Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor néhány mondatban azt kell mondani, hogy Jézus nem forradalmár volt, nem társadalmi reformerként jött ebbe a világba, hanem azért, hogy megváltó legyen. Nem a társadalmat, hanem a szívünket újítsa meg. Nem új államformát, hanem új életet ad. És nem a gazdasági, politikai rabszolgaságtól szabadít meg, hanem a bűneink rabszolgaságától. A megkérdezett teológiai professzor is ezen gondolatok mentén válaszolt, és mondta el, hogy hát milyen is volt például ez az akkori rabszolgaság. Összehasonlítva az újkorival, tulajdonképpen még azt kell mondani, hogy sokkal, de sokkal emberségesebb volt, akkor is, ha a mi fejünkben sokszor valóban csak a rettenetes oldalait tekintjük, az embertelenséget, az, hogy tárgyként kezelték a rabszolgákat. De hát elmondta azt is, hogy és mi van az amerikai rabszolgasággal, ahol az döntött, hogy milyen színű a bőre valakinek, és ettől lett rabszolga. Vagy emlegette, és mi is felidézhetjük a zsidó társadalomban való rabszolgaságot, amely annyiban különleges volt a pogány népek között is, hogyha túl sokszor úgy tűnik nem is tartotta be a zsidóság se, de Isten elrendelte a törvényben azt az elengedésévét, a jóbelévet, amikor minden rabszolgát el kellett bocsátani. És legfeljebb akkor maradhatott rabszolga, akkor már véglegesen, bár hát egy újabb 50 évet nem valószínű, hogy amúgy is megélt volna, de akkor maradt rabszolga, hogyha ő maga azt mondta, hogy ő inkább ragaszkodik az urához, és nem akar elmenni. Hát minden esetre világos, hogy Jézus egészen másért jött, mint sem, hogy a rabszolgaságot szüntesse meg, vagy hogy egy igazságos társadalmat alakítson ki, bár ez nem azt jelenti, hogy ne lett volna dolga, és ne lépett volna fel a társadalmi igazságtalanságokkal szemben is. De az más kérdés, hogy az ókori rabságnak vannak olyan oldala is, amelyek miatt egyáltalán nincs miért okunk újjal mutogatni, hiszen a mai világban is ugyanezt megtapasztaljuk. Lehet, hogy nincs intézménye a rabszolgaságnak ezen a néven, de hát az igazság mégiscsak az, hogy rengeteg mai rabszolga robotol, mondjuk a multik rabságában, szinte szó szerint rabszolgaként, de a tekintetben valóságosan is, hogy hébérért, létminimumért, mint egy csak a napi ellátásért dolgozik rengeteget. És magunkat is oly sokszor adjuk könnyen rabszolgaságra. Éppen minap panaszkodott valaki, hogy neki muszáj fél évente Amerikába repülnie, mert annak idején ott élt egy kis ideig, és zöld kártyát kapott, és ezt meg kell újítani, és be kell neki tudni mutatni, hogy ő ott tartózkodik, és ezért fél évente meg kell jelennie. És az a segély, amit ilyen módon kap, az el is megy a repülőre. És nem lehetett megmagyarázni, hogy hát akkor kár ragaszkodni ehhez a zöld kártyához, ha gyakorlatban semmi értelme nem lesz, csak azért, hogy bemutassam, hogy nekem ilyen is van. És kár végképp és jogtalan panaszkodni, hogy nekem ezt muszáj csinálni, hiszen én magam adtam erre a szolgaságra magamat. De visszatérve a rabszolgaság elmúlására, kétségtelen tény, hogy a kereszténység komoly szerepet játszott abban, hogy megszűnt a rabszolgatartás, mint egy kovászként hatott. Nem lépett föl ugyan Jézus az ellen, hogy tessék minden rabszolgát elbocsátani és felszabadítani. Nem közvetlenül avatkozott bele Jézus vagy az ő nyomán a kereszténység a társadalmi vagy politikai életbe és azoknak a rendszereibe. És mégis a megváltás evangéliumának a hirdetésével, Isten szeretetének a felmutatásával olyan kovász kevertek bele a világ életébe, amelynek nagy befolyása volt ezekre a rendszerekre, és beívódott a közgondolkodás, és többek között azért lehet ma mutogatni is a rabszolgaságra visszafelé, mert a kereszténység megváltoztatta az emberek felfogását. Az erőszakos forradalom és hasonló utak nem biblikusak, ezek nem alkalmasak a gonoszság helyrehozatalára, mert az emberi embertelenség a saját magunk bukott volt a bűneink miatt jön elő, és éppen ezért az evangélium valójában nem a tüneteket akarja kezelni, hanem a gyökeret veszi a célba, és az embert akarja átformálni Krisztusban. És éppen ezért igyekszik az apostol is az evangélium erejével rábírni Filemont arra, hogy hogyan bánjon a rabszolgájával, akit visszaküld neki. Nem szociális reformmal hozakodik elő, hanem meghagyja a kapcsolatrendszert olyannak, amilyen, és a rabszolga rabszolga marad, a gazda pedig gazda. De mégis a kovász ott van ebben a világban, és a könyv is utal arra nem csak a régi időkre, az ókori rabszolgaságra, amely egészen rejtetten hatott odáig, hogy aztán megszűnt az a fajta rabszolgatartó társadalom, ami az ókorban volt, hanem rámutat arra is az újkori rabszolgaságnak is tulajdonképpen az angliai ébredési keresztények vetettek véget, és hatottak oda, gyakoroltak nyomást a parlamentre, hogy szüntessék meg a gyarmat birodalomban szerte a rabszolgaságot, és aztán később is, amikor az arab országokban még mindig rengeteg rabszolgát hurcoltak, akkor az ő nyomásukra jelent meg a brit naszádok ágyúja a partoknál, és akadályozta meg a rabszolga kereskedelmet. Hát ilyen módon mégiscsak azt kell mondani, hogy fontos szerepet játszott éppen a kereszténység abban, hogy a társadalomban is valami változás jön létre, csak nem olyasfajta harcos közvetlenséggel, ahogy ezt esetleg forradalmi módon gondolnák emberek. De egyéni életekben is sokszor felfedezhető ez a változás. Az, aki gyűlölte a más színűeket mondjuk, és aztán megtért talán a magunk környezetébe, és néha találkozunk ilyen esetre, akkor megváltozik egyszerűen, és rájön, hogy nem gyűlölhet senkit, végképp nem a színe miatt, vagy a társadalmi hovatartozása miatt, hiszen Isten egyformán a maga képére teremtette az embert, és így cseng tehát ez is össze azzal, amit a Galata levélben az apostol mond, hogy hát Krisztusban nincs nem csak zsidó vagy görög, hanem ugyanúgy nincs rabszolga és nincs szabad. Mert mindnyájan egyek vagyunk a Krisztusban. És ezért van az, hogy bár döntő szerepet játszott a felszámolásban a kereszténység, de nem direktben ellensége a rabszolgatartó rendszereknek, nem abban az értelemben, hogy nyílt harcot hirdetne meg. Jézus sem szólt arról, hogy a követői kötelesek elengedni a rabszolgáikat, és nem szólt ilyen felszabadításról, pedig nem csak azért nem tette ezt, mert pusztán szegény, nincstelen emberek követték őt. Hát voltak gazdag követői, nekik se ezt rótta fel, hogyha felrót hibát. És Pál sem ezt teszi most, hanem azt mondja, hogy aki keresztény, az is tarthat rabszolgát, vissza is küldöm neked, mert a te tulajdonod. Ugyanakkor azt mondja, a rabszolga nevével szójátékot űzve, hogy íme itt van ez a haszontalanná lett ember, aki megszökött tőled, most hasznossá lett neked is, meg nekem is, mert ezt jelenti az Onézimosz név. De azt mondja, hogy még ennél is sokkal többet ér most már neked, mert testvéreddé lett a Krisztusidben. Most is tulajdonod rabszolgaként, azt tehetsz vele, amit akarsz, de ne feledd, hogy most már ő is a hittestvéreddé lett. És sokkal többet nyertél vissza, mint amit elveszítettél a szökésekor. És hasonlóan utal a könyv is a Filemon levélre többek között, hiszen itt valóban direktben ezt a kérdést taglalja az apostol. Ő sem követelte tehát a rabszolgaság felszámolását, de figyelmezteti Filemont, hogy keresztényként hogyan bánjon a rabszolgájával, különösen is, hogyha az maga is keresztény. És ilyen értelemben a rabszolgaság ellen tehát az evangéliummal küzd, nem a gazdasági vagy politikai rendszerek megváltoztatásával, Hát azt jól tudjuk, hogy azokból mindig csak újabb rosszak születnek, nem megjavul az emberek viszonya ilyen helyzetekben, gondoljunk csak a viszonylag közeli eseményekre, hogy Észak-Afrikában még mindig messze nem mondhatni el, hogy rend lenne, vagy hogy helyreállt volna a rendszer, valami megújulás lenne, nem ugyanúgy megvannak a hátrányai, ugyanúgy megvannak a sötét oldalai, a bűnei. Akkor történik változás, ha az emberek szíve újul meg, és nem, hogyha a társadalmi rendszer. És éppen ezért példa lehet akár a szó szerinti rabszolgatartók, a munkaadók számára közvetlenül is, de a rabszolgák, a másik oldal, a munkavállalók, alkalmazottak számára is tanulságos és megfontolandó követésre méltó az apostol felfogása, hiszen azt tanulhatjuk meg többek között belőle, hogy egy hétköznapi, világi, társadalmi kérdés, hogyan kezel Krisztusban szemlélve. És annak mértékeként azt tekinti, amit a közös hit, a megváltás jelent, amit az evangélium által elvégzett bennünk Krisztusban Isten. És ez lehet minden keresztény mértéke a mindennapokban is. Ezért mondja a korintusi levélben is az apostol a rabszolgaságra, hogy mindenki maradjon meg abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Rabszolgaként hivattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Világossá teszi ebben tehát, hogy az emberek legfőbb problémája az nem az, hogy melyik társadalmi osztályhoz tartoznak. Nem az, hogy hát milyen vagyoni helyzetben élnek. Nem az, hogy milyen megbecsültséget élveznek a társadalomban, hanem az, hogy az embernek a legnagyobb kérdése a bűnbocsánat és az üdvösség. És aki Krisztus rabszolgájává lett, annak már többé nem az számít, hogy a társadalmi ranglétrán hol helyezkedik el, és éppen ezért nem is az a feladata, hogy a maga státuszától szabaduljon, éppen ezért is küldi vissza Pál Onézimoszt rabszolgaként Filemonhoz. Ugyanakkor az a rabszolga, aki visszatért Filemonhoz, már jobb rabszolga volt, mint aki elszökött tőle. Mondják is, hogy az újszövetségi időkben a keresztény rabszolgák drágábbak voltak a piacon, mint a többiek. És ennek tulajdonképpen ma is így kellene lennie, hogy a keresztény alkalmazottak értékesebb dolgozók, mint a hitetlenek. Füke Szabolcs ugyanilyesmi módon hozta elő néhányszor a katona élményeiből azt, amikor egy ateista tiszt mondta a másiknak egy adott feladatra, hogy ha azt akarod, hogy az jól el legyen végezve, akkor bízz teológusra. Mert hitetlenül is észrevette, hogy valami más az, ami ezekben az emberekben ott van. Bízd, mondhatjuk most általánosabban, hogy bízd keresztényre, mert tudta, hogy ők becsületesen elvégzik. Vagy éppen az oltár előtt emlegetett Józsefet is tekinthetjük ószövetségi példaként, aki rabszolgaként Potifárnál is és a börtön parancsnoknál is olyan tekintélyre tett szert, mert látta, hogy megbízható ember. Látta, hogy becsületesen elvégzi, amit rábíznak. Nem ellógja a munkát, nem kilopja belőle az anyagot, és ki tudja, mi mindent végez a maga zsebére, hanem azt teszi, ami a dolga. És hasonlóan volt annak idején így, hogy a keresztény rabszolga megbízhatóbb volt az uruk számára, mint más nem keresztény rabszolgák, hiszen éppen a mennyei urukhoz való hűségük kötelezte őket arra, hogy hűséggel szolgálják a földi urukat is. És Onézimosz is bizonyára ilyen rabszolga lett. Mivel a név elég gyakori volt a rabszolgák körében, ezért bizonyosat nem lehet tudni, hogy tényleg róla van-e szó, vagy sem. Minden esetre érdekes adalék hozzá, hogy 50 évvel később Ignácius, Antiókia püspöke leírta, hogy Onézimosz volt Efezus püspöke. És vajon vagyunk-e mi is ilyen Onézimoszok, akik Krisztus rabszolgáiként hasznosak vagyunk Urunknak? Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Urunk, aki mindenek felett Úr vagy, rabszolgáidként áldunk Téged, hogy megváltottál minket, és ezért immáron nem kell, hogy a bűn rabszolgái legyünk, hanem Te benned szabadokká lettünk a bűntől, hogy egyedül Téged szolgáljunk. Emlékeztess minket arra, hogy a Neked való engedelmesség kell indítson arra, hogy földi urainknak, feletteseinknek, előjáróinknak, főnökeinknek szolgáljunk engedelmesen. Add meg nekünk ehhez a hit örömét és engedelmes lelkületét. Amen.